Mennyei Atyánk, dicsérünk téged ezért a mai Isten tiszteletünkért. Köszönjük neked, hogy egy újabb korlátozástól szabadulhattunk, és kérünk téged azért, hogy mindezzel együtt a te kegyelmeddel, a te írgalmaddal őriz bennünket továbbra is. Szeretnénk, Urunk, hálát adni neked, szeretnénk a szívünket most kitárni előtted, és tényleg teljes nyitottsággal odafigyelni a te igédre, a te szavadra. Kérünk, segíts abban, hogy együtt gondolkozhassunk veled, és a te szent lelkedet töltsd ki ránk, aki, hogyha valamit nem értünk, vagy éppen, hogyha valamit nagyon is értünk, forgassa azt a szívünkben. Kérünk téged, így áld meg Isten tiszteltünket, s legyél közöttünk. Jézus nevében, a te dicsőségedre. Amen. Prédikátor könyvéből a 9. fejezet első 12 versét fogom olvasni, amit leülve hallgassanak a testvérek. Prédikátor könyve, 9. fejezet, első 12 vers. Teljes szívvel rászántam magam, hogy mindezt megvizsgáljam, és arra jutottam, hogy Isten kezében vannak az igazak, a bölcsek, és minden, amit tesznek. Azonban senki sem tudja, hogy szeretet vagy gyűlölet vár-e rá a jövőben. De mindenkire ugyanaz a sors vár, mindannyian meghalunk. Meghal az igaz és a gonosz, de meghalnak a jók is, meghalnak a tiszta és a tisztátalan, meghal, aki áldozik, és az is, aki nem. Meghal a jó ember és a bűnös, meghal, aki esküvel tesz fogadalmat, és aki nem esküszik. Bizony, mind meghalunk, nincs kivétel. Mindazok között, amik a nap alatt történnek, ez a legrosszabb, hogy mindenki ugyanúgy végzi. Ráadásul az ember szíve tele van gonoszsággal, az elméje pedig bolondságokkal, amíg csak él. Azután pedig a halottakhoz megy. Mégis, aki egyszer megszületett, amíg csak él, van reménye. Hiszen még egy kutya is többet ér, amíg él, mint egy döglött oroszlán. Az élők legalább annyit tudnak, hogy egyszer meg fognak halni. De a halottak már semmit sem tudnak, és már semmiből nincs hasznuk többé. Még emléküket is elfelejtik az élők. Elfelejtik még azt is, hogy szerették, vagy gyűlölték, vagy irigyelték azokat, akik már meghaltak. Bizony, a meghaltak végérvényesen ki vannak rekesztve mindabból, ami a nap alatt történik. Miután ők már elmentek. Ezért hát egyél így áll örömmel és jókedvel, mert ez Isten kedvére van. Ruháid legyenek mindig fehérek, és fejedről ne fogjon el az olaj. Örülj az életnek feleségeddel együtt, akit szeretsz, és akit Isten adott neked, egész hiába való életedben a nap alatt. Hiszen ez a te részed az életben, ezért találj örömet mindabban, amit teszel, s amiért fáradozol a nap alatt. Mindent, amit megtehetsz, vagy meg kell tenned, vidd véghez teljes szívvel és képességeid szerint, mert a Seolban, ahová menned kell, már nincs sem munka, sem elmélkedés, sem tudás, sem bölcsesség. Azt is megfigyeltem, hogy a nap alatt nem a leggyorsabb futó nyeri a versenyt, nem a legerősebb harcos győz a csatában, nem a bölcsek kapják a magas fizetést, nem az értelmeseknek jut a gazdagság, nem a jó szakembereket emelik magas pozícióba, hanem a dolgok alakulása az idő alkalmasságától és a véletlentől függ. Sőt, az ember még a közelgő veszedelmet sem veszi észre. Ahogy a halat megfogják a hálóban vagy a madarat hurokkal, az embert is hirtelen és váratlanul éri a veszedelm. Kedves testvérek, azt gondolom, elég furcsa könyv ez a Prédikátor könyve. Itt rögtön az elején bejövünk ugye Isten tiszteletre, és ezt halljuk, hogy mind meghalunk. Igazából eléggé depressziós, és tényleg kilóg egy kicsit a Bibliából ez a könyv. És bár nem olyan régen volt erről egy sorozat, és beszéltem erről, de a mai alkalommal újra csak ezt hozta elém Isten. És azt szeretném, hogy megértsük, hogy miért van ez így. És ahogy a képet is kitettem, igazából minden nézőpont kérdése. Egy illusztrációval szeretném kezdeni, egyszerű történet. Egy édesanya és a kamasz gyermeke megbeszélik otthon reggel, hogy elmennek vásárolni majd a fiú vagy a gyerek számára mobiltelefont. megbeszélt időpont, a fiú ott van már a bolt előtt, az édesanyja késik. Negyed óra múlva megérkezik, és amikor az édesanyja odaér, a fiú a szemére veti, hogy negyed órát késtél már, itt várok rád negyed órája. Mire az édesanyja csak ennyit mondott, kisfiam, én 9 csodálatos hónapot vártam rád. Ugye minden csak nézőpont kérdése. És nem csak azt jelenti ez, hogy mi egy kicsit más helyzetbe kerülünk, ha más nézőpontba kerülünk, hanem azt is jelenti, hogy lehetséges, hogy a valóságot kezdjük el látni a valótlan helyett. Ha a valóságot is egy bizonyos szempontból más oldalról nézzük, lehet, hogy egészen más eredmény jön ki. Itt a képen, amit kitettem, nem igazán lehet eldönteni, hogy ki áll jó helyen. Nyilván mindenki a saját igazát mondja. De egy jó illusztráció szerintem arra nézve, hogy minden nézőpont kérdése és a nézőpont változtatással nagyon sok minden megváltozik az ember életében. A Salamonnak egy olyan nézőpontja van, hogy az életre úgy tekint rá, hogy ha kivesszük belőle Istent, ha kivesszük belőle az örökké valóságot, ha csak úgy nézünk rá az életre, hogy mi benne vagyunk, mi itt élünk, és mit tapasztalunk ebben a fizikai, földi életünkben. Ezt röviden úgy lehetne talán összefoglalni, amiről itt Salamon beszélt, hogy az élet igazságtalan. Igaza van Salamonnak, vagy nincs? Szerintem sokan gondoljuk ezt így, és sokan gondolják ezt így. Igen, az élet igazságtalan. Azt mondja Salamon, ahogy megfigyeli a dolgokat, azt veszi észre, hogy nem a teljesítménytől függnek dolgok. Itt van most az Európa bajnokság fociban a nyakunkon, és látjuk azt, hogy egészen jó teljesítményű csapatok elbúcsúznak, ha nem úgy jön ki a lépés. De ez igaz más területekre is. Ahogy itt elmondja, nem a leggyorsabb futó nyeri a versenyt, nem a legerősebb harcos győz a csatában, nem a bölcsek kapják a magasabb fizetést, nem az értelmeseknek jut a gazdagság, nem a jó szakembereket emelik magas pozícióba, hanem éppen a dolgok alakulása az idő alkalmasságától, meg a véletlentől függ. Az élet igazságtalan. Nem a teljesítményünktől függ, nem attól, hogy mennyit tudunk beletenni, hanem hogy mekkora szerencsénk van földi szempontból. De azt mondja Salamon, még csak attól sem függ, hogy valaki erkölcsös embere, vagy erkölcstelen. Az erkölcsös nem fog továbbra, nem fog messzebbre jutni, sőt, sokszor az erkölcstelenek nagyobb pozícióba jutnak, és előbbre viszik az életüket. És azt mondja Salamon, még csak attól sem függ sok minden, vagy mondhatni semmi, hogy valaki istenfélő-e vagy sem. Nincs egy olyan burok még az istenfélő emberek fölött sem, hogy őket aztán nem éri veszedelem. Hogy őket aztán nem fogják megalázni. Bennünket nem fognak hátra tenni, vagy igazságtalanságok érni. Azt mondja Salamon, nem sok köze van még ehhez sem annak, hogy az életben mi történik. Azért jó megfigyelő volt Salamon, nem? Viszont, hogyha mi is ránézünk így az életre, Isten nélkül, az örökké valóság nézőpontja nélkül, csak abban, amiben élünk, akkor Salamonnal együtt föltetjük a kérdést, hogy minek kell akkor egyáltalán hinni? Mi értelme van, hogy Krisztust kövessük? Mi értelme van annak, ha úgysem számít semmit az életben való boldogulásban, hogy hívők vagyunk-e, vagy hitetlenek? És jönnek a kétségek, talán bennünk is megfogalmazódik sokszor. A kulcsvers ebben az egészben, amit Salamon így foglal össze, mindenkire ugyanez a sors vár, nem igaz? Mindannyian egyszer meghalunk, akár igazak voltunk, akár gonoszok, akár hívők voltunk, akár hitetlenek, akár éltünk Isten igével, akár nem éltünk vele, teljesen mindegy. Szegények voltunk, vagy gazdagok, a lényeg, bizony mind meghalunk, nincs kivétel. De még egyszer mondom, Salamonnak az a nézőpontja, amit sokszor ő így mond, hogy a nap alatt. Tehát ebben az életben, ebben a földi viszonylatban, ha nem számolunk adott esetben Istennel, függetlenül tekint rá az ember életre, függetlenül az örökké valóságtól. És hogyha Istentől függetlenül, és az örökké valóságtól függetlenül tekintünk az életre, akkor nagyjából azt mondjuk, hogy ma sincs ez másképp. Valaki boldogul, valaki nem. Valaki többre viszi, valaki kevésbé. Eszembe jutottak a magyar népmeséink hagyományos bölcsessége, amiben szerintem az emberek szívének a vágya fejeződik ki, hogy az igaz elnyeri a méltó jutalmát, a gonosz pedig valahogy a végén elnyeri a méltó büntetését. A népmeséknek nagyjából ez a lényege, hogy akárhogy is alakul, persze először a gonosz nyomorgatja az igazat, az erkölcsöset, de végül azért minden kialakul, és minden a helyére kerül. Nos, azt mondja Salamon, hogy a való életben ez a következetes kapcsolat, a magatartásunk és a jutalom között egyszerűen nem látható. Ez a következetes kapcsolat ebben a földi életben, hogyha valaki igaz, és istenfélő, és erkölcsös, és jót cselekszik, az ebben az életben nem feltétlenül nyeri el az ő jutalmát, mint ahogy ezt mi szeretnénk és vágyjuk. Magyarán nincs egy olyan egyetemes elv, amire azt mondhatnánk ebben az életben, hogy az ok és a következmény általánosan meghatározható lenne. Ha ezt csináljuk, akkor ide jutunk, és ez fog belőle kisülni. Ha azt csináljuk, amoda jutunk, és az fog belőle kisülni. Ilyen nincs. Nincs egy ilyen egyetemes elv ebben az életben. A következésképpen a körülményeinkből, és abból, hogy magunkra nézünk, és azt mondjuk, milyenek a körülményeink, jók vagy rosszak, vagy esetleg az, hogy valaki másra nézünk, hogyan hal meg, milyen halált szenved, kínosabbat, vagy egyszerűbbet, azt látjuk, hogy ezekből nem lehet levonni egyértelmű következtetést arra nézve, hogy az Isten hogyan érez, hogyan viszonyul hozzánk. Nem mondhatod azt, hogyha te Isten számára egy nagyon kedves ember vagy, akkor te csupa áldásban fogsz járni, és ez mindenki számára nyilvánvaló lesz. És nem mondhatod azt, hogyha valaki Isten félő, akkor ő csupa átok alatt fog járni, és nagyjából semmi sem fog neki sikerülni, mert ilyen egyetemes elv nincs. És ez most már a hívőknek szól, hogy nem látjuk azt, ami életünkben sem, ezt sem ok-okozati összefüggésben, hogy ha az Isten szeret engem, akkor az életem szárnyal, akkor minden nehézségen csak így egy pillanat alatt átlépek, gyakorlatilag el is kerülnek a nehézségek, ilyen nincs. Következésképpen nem szabad a dolgokra és a világra nézni, és a magunk körülményeire nézni azért, hogy abból vonjunk le olyan következtetést, hogy szeret az Isten engem, vagy nem szeret. Ne a dolgokra, ne a körülményekre, ne magadra néz, és ne a körülötted lévő világra, ha azt szeretnéd tudni, hogy hogyan viszonyul hozzád az Isten. És erről Salamon nem beszél. De felvett egy olyan kérdést, ami talán mindannyiunkban ott van is kérdés. Ennek az igazságosságnak a kérdése. Meg hogy mivel jobb és mivel több Isten félőnek lenni. A Biblia többi része válaszol erre. És Isten igéje azt mondja 100%-osan, biztosan és határozottan, a Jézus Krisztus keresztje az, amire néznünk kell, ha meg akarjuk tudni, hogy vajon szerete bennünket az Isten, hogy hogyan viszonyul hozzánk, hogyan reagál ránk. Jézus Krisztus keresztje, ami nem változtatható meg, senki nem tudja elvenni. Amikor elmondja azt a Bibliában Isten, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta az ő egyszülött fiát. Amikor elmondja egy másik helyen Pál apostol, hogy amikor mi még bűnösök voltunk, és mit sem gondoltunk az Istennel, ő már akkor meghalt értünk. Na, ez a szeretetének a jele. Minden más az csupán ráadás. De semmi nincs igazából megígérve, arra nézve, hogy milyen áldásokba fogunk járni. Van sok ígérete Istennek. És ez a másik, amire néznünk kell, az Isten igéjére, és az ő ígéreteire. A körülményeink és a saját életünk helye. Ezekből lehet megtudni, hogy hogyan viszonyul hozzánk az Isten. Szerete bennünket, jó szándékkal, kegyelemmel van-e irántunk. Az ő igére és Krisztusra kell ehhez néznünk. És ha most visszalépünk a földi szempontokhoz, ahogyan Salamon is beszél, azt látjuk, hogy persze azért vannak ebben szándékos túlzások, amiket mond. Amire úgy mindenki felkapja a fejét. Szerintem az első olvasók is, és akiknek ő eredetileg írt, azok is felkapták erre a fejüket, hogy mindenkire ugyanaz a sors vár, mindnyájan meghalunk. És akkor itt sorolja, hogy meghal az igaz, a gonosz, de meghalnak a jók is, meghal a tiszta és a tisztátalan, meghal, aki áldozik, az is meghal, aki nem áldozik, meghal a jó ember és a bűnös, meghal, aki esküvel tesz fogadalmat, és aki nem esküszik, bizony, mind meghalunk, nincs kivétel. Hát ez az egyetlen vers, amiből süt a depresszió, a lemondás, a reménytelenség, hát erre azért felkapja a fejét az ember. Vannak benne nyilván földi túlzások. Aztán amikor azt mondja, hogy az élő embernek legalább van érzése, vannak kapcsolatai, van valami reménysége, amíg az ember él, és azt mondja, földi szempontból a halottnak meg nincs semmi. Amíg él az ember, legalább van esélye az Istennel kapcsolatba lépni. A halottnak már nincs. És nyilvánvaló, hogy a halottakról való megnyilatkozása, hogy ő ezt mondja, hogy ott aztán a Seolba, ott már nincs semmi, sem munka, sem elmélkedés, nincs tudás, sem bölcsesség, ott a nagy semmi vár ránk. Ezt még egyszer mondom, földi élet szempontjából mondja Salamon. Ez nem a Bibliának a tanítása. Ez az, amit egy hitetlen ember lát. Igazából mi is ezt tapasztaljuk, hogyha valaki meghal, megszűnik vele a kapcsolatunk, nincs többé vele kommunikáció, annak az embernek nincsenek továbbá érzései. Gyakorlatilag számunkra teljesen megszűnik létezni. Földi szempontból így néz ki. De a Bibliának a tanítása azért nem pont ez, és ezért nagyon fontos, de amikor egy-egy ilyen igevershez jutunk, vagy ilyen ige szakaszhoz, a teljes Bibliának a kontextusába szemléljük. És hadd juttassam mindannyiunknak eszébe Gazdag és a Lázár történetét, amit sokan példázatnak neveznek, de Jézus nem tesz arra utalást, hogy ez egy példázat lenne, akár egy valós esetet is elmondhat. Amikor ugye a gazdag ember felnéz a Seolba, és kínok között szenved, és látja azt a szegény, aki folyamatosan ott volt a kapuja előtt, alamizsnát kér, de sokszor elment mellette, és az az ember viszont Ábrahám kebelén van, mondjuk így üdvösséget nyert. És tudjuk azt, hogy nagyon is élnek a halottak, nagyon is megtapasztalnak egy más valóságot, amit mi erről az oldalról nem tapasztalunk meg. Nagyon is szeretne az a gazdag ember, aki elkárhozott, átmenni a másik oldalra, miután megtudja, hogy nincs már ott átmenetel, ott olyan szakadék van, amiközt nincs átjárás, akkor azt mondja, hogy legalább mártsa hideg vízbe az ujját és a nyelvemet egy kicsit enyhítse, mert megpusztulok az égető fájdalomtól, gyötrelemtől, és azt mondja ott neki, erre sincs lehetőség. Tehát nem arról van szó, hogy megszűnünk, és nincs ott semmi, nincs bölcsesség, ez csak ebből a földi perspektívából van így. Nagyon is van élet. De nagyon furcsa az, hogy Salamon itt azt mondja, hogy jobb az élet, mint a halál. Egy élő kutya többet ér, mint a döglött oroszlán. Nem igaz? Igaza is van neki. Ám a másút pont az ellenkezőjével érvel, például a 4.2-ben azt mondja, jobb dolguk van azoknak, akik már meghaltak, mint azoknak, akik elnyomás alatt élnek. De mindegyiknél szerencsésebb, aki még meg sem született, és még meg sem tapasztalta azt a tengernyi gonoszságot, amelyet az egyik ember a másik ellen elkövet a nap alatt. Megint az a nézőpont, hogy hogy élnek az emberek, milyen nyomorúságok között, és ott meg azzal érvel, hogy mennyivel jobb annak, aki meghal, de még jobb annak, aki meg sem született. Ellentmondásos egy kicsit Salamon. Az, mondjuk ki, az. De azt gondolom azért, mert maga az élet ellentmondásos, nem? Nagyon sok múlik azon, hogy milyen szemszögből nézzük a dolgokat. Van, amikor jobbnak tűnik a halott ember sorsa, van, amikor jobbnak tűnik az élő ember sorsa. Sokszor kerülhetünk talán mi magunkkal is, meg az élet dolgaival hasonló ellentmondásba. És itt most jön utána Salamonnál, hogy igaz vagy bűnös, teljesen mindegy, hívő vagy hitetlen, jó ember vagy gonosz ember valaki, az élet, a földi élet jutalmazása szempontjából nem számít semmit. Nincsen ilyen összefüggés. Sőt, azt is mondja, hogy ugye minden csak az idő alkalmasságától és a véletlentől függ. Az jutott eszembe, hogy talán szoktatok, vagy játszottatok már társas játékkal, és amikor dobókocka határozza meg a játék kimenetelét. Ugye dob az ember, lehet, hogy olyat, amikor nagyon rossz helyekre kell lépni. Lehet, hogy olyat, amikor nagyon jó helyekre kell lépni. És ott aztán a tudás, ott aztán a bölcsesség mit sem számít. Mindent a kocka határoz meg, hogy dobtál, és az mit hozott számodra. És azt mondja Salamon, hogy kicsit ilyen az élet is. Attól függ, hogy ki mit dobott. Valakik nagyon jókat dobnak, valakik gyöngébbeket dobnak. És nyilvánvaló, hogy ezek alapján a dobások alatt próbálja az ember a saját kis életéből a legtöbbet, a legjobbat kihozni. De hát ezt valljuk meg őszintén, nagyon nehéz, és nagyon sokaknak egyáltalán lehetetlen. De ilyen az élet, mint a kockadobás, és minden attól függ. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, nem tudjuk, hogy mit hoz egy év múlva számunkra a jövő. Valahogy abban próbálunk lavírozni, amit nem is tudunk. És így próbáljuk élni a lehető legjobban, legszerencsésebben az életünket. És Isten nélkül, az örökkévaló perspektívája nélkül teljesen mindegy, azt mondja Salamon, hogy ki milyen pozícióban van. És hoztam egy-két képet, amivel szeretném ezt szemléltetni. Talán ezek a utcarajzok valakik számára ismertek lehetnek, amikor nagyon csodálatos háromdimenziós rajzokat tudnak valakik felfesteni az utcára. Nézzük meg az első ilyen képet. Mondjuk egy ilyenről beszélek. Mint hogyha kiemelkedne ott a földből egy ilyen kis mosókonyha, pedig ez az egész csak rajz. Egy váltással meg tudjuk nézni ezt kicsit sötétebb, vagyis fények mellett. Még egyszer mondom, ez le van rajzolva az utcára, és mégis olyan, mintha tényleg bemélyedne, ott ülne valaki valóságos mosógépekkel. De én azt szeretem ezekben, amikor valaki egy másik nézőpontból, egy másik perspektívából is lefényképezi. És ha nem a megfelelő nézőpontból nézzük, akkor ugyanaz, amit az előbb láttunk, így néz ki. Ha valaki erről az oldalról közelíti ezt a rajzot, elmegy mellette, azt mondja, mi ez az írka-firka. Valaki kiszínezte csak a földet. Nem igaz? Vagy még egy újabb perspektíva. Megint csak egy teljesen másik szempontból. Itt már minthogyha valami formát kezdene ölteni, de nem látjuk benne, hogy mi a szépsége, mi ebben az egészben a jó. És az életben is, amikor ebben a perspektívában, a földi perspektívából nézzük, kihagyva belőle Istent és az örökké valóságot, sokszor azt látjuk, hogy mi ez az írka-firka, mi ez a sok minden, ami velünk történik, és egy csomó fekete rész, és nem tudom milyen dolgok nem kellenének oda. Még egy dolgot szeretnék mutatni, a következő kép az visszaadja, amit eredetileg látunk. Van ott a tőlünk legtávolabbi mosógépen egy kis narancssárga flakon, talán öblítő, talán mosószer. Látjuk, hogy milyen. Alig látjuk ebből a perspektívából. És ha váltunk egyet, megint ezt szeretném megmutatni, ez a hosszú kék és narancssárga kinyúló valami volt, így van megfestve, ez az az apró kis flakon. Amit ebből a perspektívából azt mondanánk, hogy ez egy semmi, talán egy baseballütő, kicsit rosszul színezve, lehetséges, hogy ez csak egy rúd, valaki elvágta, vagy valami cső. Egyébként is nem túl arányos, hát ez borzasztóan nagy abba az egész képben, nem igaz? Ebből a perspektívából igen. De amikor visszaállunk az egyetlen megfelelő szemszögbe, akkor az egész kép a helyére kerül, és egy csodálatos alkotás jön ki belőle. Ez lenne az, köszönöm, válthatunk vissza az ígéretet, ez lenne az, amit adott esetben a földi életünkbe Isten nélkül, az örökké valóság perspektívája nélkül látunk. Láthatunk csodálatos színeket, láthatunk ilyen-olyan alakokat, amit lehet, hogy rosszul ítélünk meg, hogy mi is az pont az életünkbe, de amikor beállunk abba a perspektívába, amire Isten tervezte mindannyiunk életét, abba a szemszögbe, akkor egy csodálatos dolog alakul ki ebből. Igen, mi azt mondjuk és azt látjuk, Salamonnal együtt talán, hogy az élet nem fair. De egy napon egyszer majd minden összeáll, és csak egyetlen nézőpontból. amikor Isten előtt leszünk, és visszatekintünk az örökké valóság perspektívájából az életünkre. Ha ezt most nem tudjuk megtenni, bár megtudnánk Isten igéje és a hitünk segítségével, akkor majd meg fogjuk tudni tenni ott, amikor valóban elvisz minket Isten, és az örökké valóságból fogunk visszatekinteni az életünkre. Addig viszont élnünk kell hitben, abban a perspektívában, amit Isten ad. Salamon azt mondja a földi élet perspektívájából, hogy az élet értelmetlen. A sír és a halál, a vége, nincs tovább, kész. Kicsit rossz helyre állt Salamon. És talán kicsit rossz helyre állunk mi is, amikor rá kéne tekinteni az életünkre. És azt mondja végül is, hogyha csak a földi élet szempontjából nézzük, akkor egyszer élünk, élvezzük ki hát azt, ahogy szeretnénk. Gyönyörködjünk a színekbe, még ha nem is látjuk, hogy az mi pontosan, és minek a színe. Amikor nehéz és szomorú helyzet van, menjünk át, vagy próbáljunk kilépni azokból minél gyorsabban. De, kedves testvérek, és ezt Salamon nem írja le, de itt az evangélium, és én ezzel szeretném befejezni, hogy amikor Jézussal kezd valaki egy új életet, akkor egy teljesen új perspektívába állunk. Lehet, hogy még nincs kész az a rajz a teljes életünkről, de látjuk, hogy mifelé halad. Látjuk, hogy azért Isten keze alatt ez egy csodálatos alkotás. Nem olyan egyszerű, megítélhetők a dolgok, mint ahogy azt mi Jézus nélküli életünkbe tesszük. Ő azért jött, hogy az életünkben bővölködni tudjunk. Sokkal élvezetesebb, sokkal dicsőségesebb az az élet Jézussal, amit Jézussal tudunk élni, mert látjuk azt, hogy hogy épül fel az egész, mint az, ha akár a teljes képet látnánk Jézuson kívül, vagy ő nélküle. Az ő perspektívájából, az örökké valóság perspektívájából ez a földi életünk csak mint egy bevezetője az igazi életnek, az örök életnek. És a halál utáni feltámadás fogja mi örök sorsunkat majd eredményezni, amikor már minden a helyére kerül. Ha csak élni jöttünk, vagy vagyunk ezen a földön néhány évet, és aztán meghalunk, meg teljesen megsemmisülünk, hadd tegyen fel a kérdést, akkor Salamonnal együtt. Mi értelme akkor az életnek? Van, akik azt mondják, hogy utódokat nemzeni. Igen. És? Azt mondja Salamon, egy-két generáció múlva arról is megfeledkeznek, hogy te éltél. Az unokák, a dédunokák már nem fogják azt tudni, hogy szerettek-e téged, vagy gyűlöltek, vagy mit csináltál. Nem érdekel senkit. Mi sem ismerjük már valószínűleg a dédszülőinket, az ükszüleinket, vagy visszamenőleg a családfáinkat. Van egy történelem, ahol nagyobb embereknek az alakjai, tettei fönt maradtak. De mi van a mi saját családunkkal, családfánkkal? Jó esetben annyit ki lehet kutatni, hogy ki hol élt, kivel házasodott össze, mikor született, hol keresztelték, és nagyjából ennyi. Ez lenne a földi élet értelme? Hogy majd ezt kutassák rólunk 200 év múlva az utódaink? Ha csak ennyi, amiért a földön vagyunk, hogy élünk néhány tizenpár évet, vagy néhány évtizedet, és aztán megsemmisülünk, kész, akkor mi értelme ennek az életnek? Azt mondja Salamon, az élet értelmetlen és semmi remény. Mindenki meghal. Akár 20 évesen, akár 80, akár 120, de akkor is meghal. És mit nyert vele az, aki 120-at ért 80 helyett? A földi élet perspektívájából nagyjából azt mondja, semmit. Jézussal viszont van egy célja az életünknek, van értelme, van egy remény, ami felé haladunk, amiben az egészet csak alapozzuk itt a földön. És azt gondolom, ebben mindannyian egyetértünk, hogy az élet nagyon rövid, és alapvetően hiába való, ha csak a földi perspektívából tekintjük. Nyilvánvaló, ebből kell kihozni a legtöbbet, a legjobbat. Ugyanakkor Isten kegyelmének és szeretetének a megtapasztalása, annak a lehetősége ez a földi élet. És én így fogalmazom az ige alapján, testvérek, ez az életünk célja, hogy megismerjük Krisztust, hogy élő kapcsolatba kerüljünk Istennel. hogy üdvösséget nyerjünk, és az örökké valóság perspektívájából tudjunk már erre az életünkre rátekinteni, hiszen azt alapozzuk vele. Ez a földi élet értelme. Ebben az életben, a jó pillanatokban, az örömökben láthatjuk Isten kezét, erősödhet a vele való kapcsolatunk. És tudjátok, ebben a rövid földi életünkben ma van az a nap, amit élni tudunk. Ma. Csak az a nap élhető, amit élünk. Olyan sokan vannak, akik a múltban élnek, bezzeg azok a régi idők, bezzeg a nem tudom micsoda. Olyan sokan vannak, akik a jövőben élnek, és folyamatosan aggodalmaskodnak, jaj, mi lesz, ha ez lesz, az lesz, miközben szépen mennek el egymás mellett, a napok mellettünk. Ma van az a nap, amikor élni tudunk. Jézus azt mondja, ma van a kegyelem ideje, ma van az üdvösség napja. Lehet, hogy ma tudod megragadni őt, a holnappal már nem nagyon tervezhetsz, mert nincs a kezedben, nem tudod, mit dob a kocka. Nem tudod, mit hoz számodra az élet, mit fog adni Isten holnap. Úgyhogy, kedves testvérek, ennek az egész gondolatnak, amit itt Salamon leír, az a összefoglalása, hogy a földi élet perspektívájából, ha úgy nézünk az életünkre, úgy gondolkozunk, akkor igazából egy hiába való, egy reménytelen, egy teljesen kiszámíthatatlan ok-okozati viszonyok nagyjából lehet, hogy működnek, de erre nem építhetsz, mert teljesen a véletlen műve minden. Akár képzettebb vagy, akár gazdagabb, akár szegényebb, nem ez minden, és ez az élet nem fogja az igazságtalanságokat kiegyenlíteni. Viszont az örökkévalóság perspektívája az, ami igen. És Krisztus erre hív bennünket, és olyan jó lenne, ha ezt minél többen megértenénk, és tudnánk ezzel élni, és abból a szemszögből nézni az életünket, meg mindent, ami van körülöttünk, hogy mit akar nekünk, mit akar velünk kezdeni Isten. Most a helyünkön maradva ezért imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében dicsérünk Téged a kegyelmedért, és köszönjük Neked azt, hogy nem csak a földi élet perspektívájából nézhetjük a saját életünket, hanem a Te örökkévalóságod szempontjából megnyitott számunkra azt. Köszönöm a Te kegyelmedet, és köszönöm Neked, hogy Salamon nem szégyelte leírni, és Te engedted, hogy bekerüljenek a gondolatai a Bibliába, hogy a földi élet szempontjából minden reménytelen, és valóban mindenki oda jut, bármit is tesz. De köszönjük Neked, hogy ebből a reménytelenségből akarsz minket kimenteni. Köszönjük Neked Jézust, köszönjük a keresztedet, köszönjük az igédet, köszönjük mindazokat a lehetőségeket, mert Te onnan látsz mindent, Te onnan látsz minket, ha ebben segítségül van számunkra. Mindaz, amit számunkra leírtál, mindaz, amit számunkra Krisztus hozott. Így szeretnénk most átgondolni egy rövid csendben a saját életünket, és kérni azt, hogy Te adj annak értelmet és célt. Kérünk azért, hogy Te legyél a mi szabadítónk. Kérünk azért, hogy a legfontosabbat, amiért itt vagyunk a Földön, ne szalasszuk el és ne veszítsük el, és ez az üdvösség, a Krisztus általi váltság. Köszönjük, hogy ma is lehetőségünk van erre, hiszen Te mondod, ma van az üdvösség napja, ma van a kegyelem ideje. Nekünk kell ma döntenünk melletted. Adj ehhez erőt és bátorságot a magunk csendjében, Jézus Krisztus nevében.